nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra. Egyházzene.
Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Mai adásunkban Budapest belvárosában nézelődünk, hogy milyen egyházzenei programokkal várják az odalátogatókat a nagy történelmi egyházak templomai. Szemezgetünk a Kálvin téri református templom, a Deák téri evangélikus templom és a Szervita téri katolikus templom eseményeiből. Tartsanak velem! Elsőként a Kálvin téri református templomba látogatunk. Veres Emese gyöngyvér Bódis Tamást a templom orgona művész kántorát kérdezte.
Nyáron a gyülekezeti munkában is egyfajta másság tapasztalható, ha lehet ezt így fogalmazni, hiszen olyankor nem csak a saját gyülekezeti tagjaikra gondolnak, hanem azokra is, akik akár turistaként térhetnek be egy-egy gyülekezetbe, egy-egy istentiszteletre. Így alakul az önök kétnyelvű nyári áhítatos programja is.
Ez a harmadik év, amikor július és augusztus hónapban egy meghatározott napon délután kinyitjuk a templomot, és kétnyelvű istentisztelet van. Egyrészt azoknak, akik betérnek, akik szeretnének egy kis zenét hallgatni, szeretnének egy kicsit hűvösebben lenni, mivel a templom azért a nyári kánikulában mégis egy hűvösebb helyet nyújt, az elcsendesedés helyét is, függetlenül attól, hogy a Kálvin tér azért eléggé a város központjában van, és a forgalom azért érezhető a templomban. Mégis jó betérni, és vannak, akik tényleg jönnek, és mivel nagyon sok külföldi vendég van, aki az utcáról betér, ezért kétnyelvű istentisztelet hirdeti. Zenésáhítatnak is nevezzük. Ez a gyülekezet számára egy hétközi alkalom, mivel ilyenkor a nyári időszakban a szokásos hétközi kiskebb közösségi alkalmak szünetelnek, vagy pedig ugye általában egy hetesre szélesednek, szétlásd a hittantáborok, vagy valamilyen bibliatábor. Ilyen is van, de az meg nem a Kálvin téren. Tehát tulajdonképpen a vasárnapi istentiszteletet kivéve a szerdai napon nyílik meg a templom, és július közepe felé érve ez most már két alkalom is volt.
Úgy hirdetik ezeket az alkalmakat, hogy zene és áhítat, magyarul és angolul, orgona, kórusének, templomtúra. Az orgona adott. A kórus ének ilyenkor azt jelenti, hogy egy-egy kórust meghívnak, vagy pedig a gyülekezeti kórus is szolgál.
Kórusunk sem vonult nyári szabadságra, Kálvin kórus, de nyáron két hetenként éppen ehhez az alkalomhoz kapcsolódva egy kis baráti összejövetelre és együtténeklésre jövünk össze templom közelében, Kálvin téren egy lakásban. Akik idén az első két alkalommal énekeltek, olyan kórusok, akik megkerestek minket, hogy ők szívesen szolgálnának, szívesen adnának egy koncertet, és hova tudjuk őket befogadni, hát beépítettük őket ebbe a sorozatba, ami egyébként az egyszerűség kedvéért orgonazenés sorozatként folytatódik, tehát az első alkalommal a Gudimel énekegyüttes mutatkozott be, ez egy frissen alakult héttagú csapat, református környezetben indult, és most mutatkozott be. A másik alkalommal pedig egy angol diákkórus énekelt, egy angol középiskolának a diákkórus, akik éppen Budapesten tartózkodva koncert helyszínt kerestek, és így jutottak hozzánk. Következő alkalmakkor pedig orgonazenés áhítatok lesznek.
Milyen jellegű énekeket hallgathattak az érdeklődők? A református repertoárból feldolgozott énekeket, vagy pedig az egyházzenének a különböző ágazataihoz nyúltak?
A Gudimel énekegyüttes alapvetően ugye a református énekeskönyvre alapozva választotta a műsorának az első részét, viszont a második részében pedig olyan kórusműveket énekeltek, amelyek nem is magyar nyelven hangzottak el, ezért rövid ismertető, bevezető szolgált a kórusművek előtt, és voltak olyan művek, amik kiléptek ebből a repertoárból, akár a reneszánsz felé előre, akár a 20. század felé. Ők maguk is keresik az utat, és amit szívesen énekelnek természetesen, ami nekik megvalósítható kihívásként is szolgál, és amit szeretnének másoknak is gazdagításként átadni. Úgyhogy színes műsorral szerepeltek az első első alkalommal a Kingswood Choir, ők alapvetően az angol hagyományos kórus repertoárt hozták, és az anglikán dallamokat, amiket sokszor magunk is ismertünk, mert John Latternek az Aaroni áldása, vagy olyan dallamok, amik az ottani énekeskönyvünkben találhatók, és ennek valamilyen fajta orgonakíséretes feldolgozásai. Így egy kis angol tradicionális kórus muzsikát hallhattunk a templomban az ő előadásukban, és nagyon jó benyomást tett rám ez a 12-17 éves fiatalokból álló középiskolás kórus, és egy kicsit láttam bennük, hogy valószínűleg néhányan lehet, hogy zenei pályára lépnek, akár énekesként, akár muzsikusként, akár egyházzenészként, lehet, hogy majd valamilyen katedrális kórus karnagyaként is majd lehet őket megismerni az elkövetkező évtizedekben.
Ahogy ön is említette, a következő áhítatokon orgona szó fog csak elhangzani, a csak természetesen idézőjelben. Ilyenkor az áhítatba építik bele az orgonisták a repertoárt, vagy pedig inkább egy picit ilyen koncertszerűen utána hangzik el?
Az a tervünk, hogy aki belép a templomba, az ott maradjon. Általában a zeneszó vagy az énekszó, amely becsalogatja, behívja az érdeklődőket, és ott maradnak, és azért fontos az, hogy valamiféle üzenettel távozzanak, hiszen, ahogyan az első alkalommal kiemeltem, hogy hát tulajdonképpen ugye a templom ilyen különleges hely, és ma is úgy érezzük, hogyha betérünk egy ilyen szokatlanul nagyobb térbe, mint amiben élünk, és egy kicsit úgy érezzük, hogy itt most akkor valami más van, és valami más találkozási lehetőségünk van, és ez a más találkozási lehetőség egy üzenetváltással valósulhat meg. Ugye az üzenetváltás egy bibliai részlet, egy ige részlet, ami megszólító lehet, és akkor arra válaszolhat egy imádság, és akkor már lehet, hogy megvan egy olyan kapcsolat, meg már megvan egy olyan üzenet, amelyet a zene vagy az ének tovább mélyít, és ott marad szívesen, és ebben a környezetben jól érzi magát, el tud csendesedni. Ezért nem választjuk ketté, hanem inkább egybeépítjük, megpróbáljuk. A zenei program is kettőrészes, és a szöveges rész is, az igei rész is kétrészes, hogy ezek egymáshoz kapcsolódjanak, egymáshoz érjenek, és ezáltal az is megtalálja a helyét, aki mondjuk istentisztelt, vagy áhítatra jön, és az is, aki csak tulajdonképpen a zene által megszólítva belép a templomba, és érdeklődőként itt van. Tulajdonképpen ez az egy óra ilyen rétegesen épül fel, és gyakorlatilag egy fél koncert az, ami az orgonistáké, és a másik fele pedig az igéjé.
Yes.
Nézzük meg akkor, hogy kik lesznek a vendégorgonisták a következő alkalmakra.
A következő alkalommal én magam fogok játszani, 22-én Mendelssohn és Buxtehude műveit, korál alapú műveit, majd Varga László lesz a vendégünk 29-én, aki a gödöllői, premontrei rend újonnan épült székesegyháznak az orgonistája. Augusztus 5-én Lévai Kamilla, egy fiatal orgonaművész ül az orgonához, és 12-én pedig Borsányi Márton zárja. Mind a ketten egyébként csembaló és orgonaművészek, Lévai Kamilla és Borsányi Márton is, akik a régi zenében is jól érzik magukat, és ez azért fontos, mert a hangszerünk tulajdonképpen egy közel 200 éves, egy évtizede helyreállított Deutschmann orgona, amely historikus hangszer, tehát az eredeti állapot az azt jelenti, hogy egy historikus hangszer, amely hát a barokk és a klasszika zenei stílusnak a határán épült, és tulajdonképpen a barokk zene is nagyon jól megszólaltatható rajta, ugyanakkor, amikor a romantika korai korszak a 19. század első fele is jól szól ezen a hangszeren, tehát olyan orgonistákat próbál megszólítani és bevonni ebbe a sorozatba, akik a régebbi stílusokban jártasak és szívesen játszanak ilyen műveket. Ehhez persze még a Felix Mendelssohn Bartholdy is hozzátartozhat, és el is hangzik az első két koncerten is egy-egy orgonaszonátája, de a barokk korszak talán a hangszerünknek a legfontosabb zenei korszaka.
A fiatal orgonisták közül volt-e valaki tanítványa is az egyházzenei tanszéken például?
A mostaniak közül nem, tavalyi volt erre példa. Kaposi Bruno is fiatal, még mondható szinte pályakezdőnek, de már azért jelentős eredményeket tett le az asztalra. Varga László velem egykorú nagyjából kollégának tekinthető, és az ő érdeklődése is például Samuel Scheidt korabarokk szereszerzőnek az alkotásai felé koncentrálódik. Úgyhogy remélem, hogy tőle is fog játszani majd műveket. Fontosnak érzem, hogy a fiatal orgonistáknak is lehetőséget nyújtsunk arra, hogy megismerjék ezt a különleges hangszert, ezt a historikus hangszert, és ezáltal új impulzusokat kapjanak az előadó művészetüknek a tökéletesítésében és továbbfejlesztésében. Thank you.
Az egyetemi oktató nyilván pihen valamennyit nyáron, de maga az egyházzenész nem. Tehát vannak-e olyan szolgálatai a tanszéki hallgatókkal, amelyeket így nyáron is tovább visznek, megvalósítanak, vagy esetleg különböző továbbképzésekbe tudják még őket bevonni, például akár a kántor tanfolyamokra?
A nyári hónapokban mind a három történelmi egyházban zajlanak a kántorképző tanfolyamok, amelyek a református egyházban 4 helyen is vannak, a katolikus egyházban tudtommal általában az egyházmegyei zenei vezetőknek a szervezésében valósulnak meg, az evangélikus egyházban a Fóti Egyházzenei Intézetben, és ez egy fontos lehetőség arra, hogy olyan fiatalok kapcsolódjanak be az oktatásba, akik egyébként az egyházzenei középfokú vagy felsőfokú oktatásba még nem vettek részt, de egy-egy ilyen 2 vagy 3 hetes kántorképző tanfolyamon kaphatnak elhívást, vagy olyan fajta impulzusokat, amik aztán erre a szolgálatra indítják őket, függetlenül attól, hogy ez nekik főállásuk lesz, tehát hogy ez az egzisztenciájuk lesz, vagy a hivatásuk lesz, vagy pedig más hivatás mellett ezt is gyakorolják. Az egyházzene tanszéken most ilyen nyári programok nincsenek, de erről én most kevéssé fogok tudni beszélni, mert az az igazság, hogy én most az aktív oktatásból most kilépek a koromnál is fogva, meg azért is, mert más feladatok foglalnak le. Úgyhogy kapcsolatban vagyok az egyházzene tanszékkel továbbiakban is, meg helyszínt is adok nekik, de így most az aktív munkából egy kicsit hátrébb lépek, következő tanévtől kezdve.
És önnek személy szerint vannak-e nagyobb szolgálatai, vagy pedig olyan tanfolyamai, amelyeket így nyáron végez, tervez?
A nyári feladataim különböző publikációk megjelenéshez kapcsolódnak. Egyrészt a Magyar Egyházzene, ennek a negyedszázados folyóiratnak az új számának a megjelenését egyengetem és próbálom segíteni, mely folyóiratot szeptember elején szeretnénk nyilvánosságra hozni, illetve bemutatni a következő számát, és így most a nyáron készül el. A másik fontos feladatom pedig a Gárdonyi évhez kapcsolódó, hogy a Gárdonyi Zoltán születésének 120. éve, Gárdonyi Zsolt életének a 80. születésnapja. Ehhez kapcsolódóan jelennek meg kották és tanulmánykötet, amelynek a megvalósulásában vannak különböző feladataim. És a pihenés mellett a nyári tevékenységeket tulajdonképpen ez fogja kitölteni.
Bódis Tamás, a Calvin téri református templom orgonistája beszélgetett Veresemes Egyöngyvérrel a templom nyári zenei eseményeiről. A beszélgetés közben a programokon elhangzó művek szóltak, a Kingswood Choir, a Gudi Melének együttes és Bódis Tamás előadásában. Lássuk, mi történik mostanában a Deák téri evangélikus templomban. Szerdánként 17 órakor orgona meditációval segítenek elcsendesedni a munkából hazafelé indulóknak, július 26-án vasárnap 18 órakor pedig a Németországban tevékenykedő orgona és énekművész Opitz József ad koncertet Németh Sándor közreműködésével. Az iménti percekben már a szervitatéri templom szombati koncertjére hangolódtunk. César Franck ámolkorája is elhangzik ugyanis a 18-án 18 óra 30 perckor kezdődő koncerten, melyen János a Rozália gordonkázik és Horváth Márton Levente orgonál. A műsort francia szerzők művei adják, illetve elhangzik Horváth Márton Levente Rosario, azaz Rózsafüzér című művének ős bemutatója is. A belépés ingyenes. Ebből az új műből nem tudunk még ízelítőt adni, de a szerző orgonajátékából igen.